a Korintus beliekhez írt levélből olvasunk, a 13. részből. Ha az emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint az engő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzfalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy amikor te a nagy tervedet készítetted, és láttad, hogy az ember mennyire elveszett, volt valaki, aki felállt, és azt mondta, hogy engem küldj. Köszönjük neked, hogy ez a te szeretett fiad volt, az Úr Jézus, aki eljött ide értünk, aki nem kímélte a saját életét, letett mindent azért, hogy mi megmenekülhessünk. Köszönjük neked, hogy amikor várakozunk a karácsonyra, adventkor, akkor azt szeretnéd, hogy erre emlékezzünk. Köszönöm neked, hogy lehet téged várni, mert te megígérted, hogy eljössz újra, megígérted, hogy ezt a világot nem hagyod a pusztulásban, és egy napon majd mindent újjáteszel, és újjáteremtesz. Köszönjük neked ezt az adventi időszakot, amikor rád nézhetünk, amikor a szívünkben újra és újra megforgathatjuk azt, hogy mit tettél a te fiad által értünk. Segíts nekünk megérteni a saját életünkre vonatkozóan a te akaratodat. Segíts nekünk letenni mindazt, amihez ragaszkodunk, odaadni neked, és add nekünk, hogy el tudjuk venni tőled azt, amit cserébe te akarsz adni nekünk. Köszönjük neked, hogy mindannyiunk életével terved van. És köszönjük, hogy a karácsony ennek nagyon fontos része. Taníts minket rád figyelni, taníts minket tőled a szeretetet elvenni, és azt másokkal megosztani. Kérünk, hogy ma is szóljon a te igéd, áld meg az igéd szólóját, hogy a Szentlélek által tudja formálni a mi szívünket, a te beszédet. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Az első Korintus 13. rész az egyik legismertebb igéi az egész Új Szövetségben. Nagyon gyakran használjuk ezt az igéi, mint textus, amikor van egy esküvő. Csak az az érdekes, hogy ez a fejezet nem foglalkozik a házassággal igazán. Ha Paul akarta volna beszélni a házasságról ebben az igében, akkor ez az igei szakasz jött volna a hetedik rész után ebben a levelben, mert a hetedik részben Paul foglalkozott a házassága. Itt a szöveg környezetén látjuk, hogy egy egészen más helyzet. A 12., 11. és 12. részben, és utána folytatódik a 14. részben, Paul beszél a gyülekezetről. És mi a helyzet a gyülekezetben, különböző területekben, és itt a 13. részben ő beszél arról, hogy miért fontos a szeretet a gyülekezetben. De mielőtt nézzünk a 13. rész, fontos, hogy visszamenjünk az első rész, az első Korintusban, hogy látjunk, hogy kihez szól ez az üzenet. Paul az ő szolgálatában olvashatunk arról az apostolok cselekedetben. Ő volt az ember, aki ment Korintusba. Ő által jött létre a gyülekezet Korintusban, ő ott maradt egy hosszabb időt tanítani abban a gyülekezetben, és ez egy pár évvel később volt, amikor felmerültek problémák a gyülekezetben. És azok a problémák miatt Paul írt ezt a levelet a gyülekezetnek. De érdekes módon, ahogyan olvasunk az első részben, a következőt mond Paul. Paul Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, az Osztemenész a testvér az Isten gyülekezeteinek, ami Korintusban van. A Krisztus Jézusban megszenteltetetteknek. Azoknak, akik ő elhívott, és saját népével tett. Ennyit olvasom. Itt, amikor Paul ír ezt a levelet, ő azt mondja, hogy ezt a levelet írok a gyülekezetnek, ami Korintusban. Érdekes, amikor ő így ír, ő azt mondja, hogy ez az Isten gyülekezete. Ő nem mondja annak ellenére, hogy ő volt az alapítója, hogy ez a Paul gyülekezete. Ő se mondta, hogy ez a korintusi gyülekezet. Hanem ő azt mondja, hogy ez az Isten gyülekezete, ami éppen Korintusban van. Amikor mi beszéljük a saját gyülekezetünkről, fontos, hogy mi azt látjunk, hogy ez a gyülekezet az Isten gyülekezete a 13. kerületben, vagy Budapesten. De fontos, hogy látjunk, hogy ez az Isten gyülekezete. A Paulnak ez nem volt kérdés. Utána folytatja, és ő azt mondja, hogy ez a gyülekezet, ezek a szentek. Ezek a megszentelt. Ezek az emberek, akik el vannak különítve. Az Isten gyermekei. Ha valaki itt van ebben a gyülekezetben, és az az ember ismeri Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. A tagokról lehet szó azok az emberek el, akik nem tagok itt, de rendszeresen ide járnak. És azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek a szentek, akik Isten elkülönített saját magának. Folytatja a 10. versben, amikor ő azt mondja, hogy kérlek titeket, testvéreim. Amikor Paul gondolkodott azok az emberekről, akik ott voltak abban a gyülekezetben, Paul úgy beszélt róluk, mint a testvéreim. Mint azok az emberek, akik Krisztusban vannak. Nem merült föl Paulban az, hogy valaki még mindig kiskorú az ő hitében, vagy ezt csinál, vagy azt csinál, akkor ő nem a testvérem. Ő azt mondja, hogy ezek a testvéreim az Úrban. És utána felsorol ebben a könyvben rengeteg probléma. Én azt látom, hogy a problémák, ami Paul érint ebben a levélben minden terület érinti. Érinti a társadalmi problémák. A társadalmi problémák az egyik oldalon látjuk, hogy volt problémák a szegényekkel. És a gyülekezet nem jól kezelte a szegényeket. Egy másik terület, ami egy társadalmi helyzet volt, a nők szerepe. A nők szerepe, konkrétan beszél a nők szerepe a gyülekezetben, de volt szó arról, hogy milyen a nők szerepe a társadalomban. Hogyan kell bánjunk a nőkkel? Voltak társadalmi problémák a gyülekezetben, amivel kellett érinteni. Voltak elkölcsi problémák a gyülekezetben. Az egyik terület, ami érint többször, az elkölcstelen élet, a paráznaság. Azt kell tudni, hogy Korintusban volt egy olyan templom, egy pogán istennek, ahol volt 1000 nő, aki abból éltek, hogy esteként ők végeztek a munkát az utcán. A testükkel. 1000 ilyen nő, ez volt a munkája. Ez volt az ő helye abban a pogán hitben. A paráznaság egy óriási probléma volt Korintusban, mint nagy város. És látjunk, hogy a probléma nem csak volt a hitetlenek között, hanem ez bekerült a gyülekezetbe is, és a probléma volt a gyülekezetben. Egy másik elkölcsi probléma a gyülekezetben, azt olvasunk, hogy volt olyan emberek, olyan keresztények, akik pereltek egymást, és ahelyett, hogy intéztek azt a gyülekezeten belül, akkor a bíróságba mentek. Szégyen hoztak a gyülekezetnek ezzel. Voltak lelki problémák abban a gyülekezetben. Voltak olyan lelki problémák, hogy hívő emberek, akik megtértek, régóta voltak hívők, de maradtak csecsemők az ő lelki életükben. Nem történt az ő életükben az a várható növekedés. Ahogyan egy gyerek félnő. Egyre többet tudunk elvárni egy gyerektől. Egészen más várjunk egy 2 éves gyerektől, mint amit várjunk egy 5 évestől. És egészen más várjunk egy 8 évestől és egy 19 évestől. Paul valahogy én azt mondja, hogy azok az emberek, akik már 10 éve hívők, meg mindig úgy viselkednek, mint egy 2 éves. Az egy probléma, hogy egy 10 éves gyerek úgy viselkedik, mint egy 2 éves. Nem történt a megfelelő növekedés benne. A másik, amit felsorol, az, hogy a gyülekezetben voltak szakadások. Voltak különböző csoportok. Az ember azt mondja, hogy az egyik azt mondja, hogy én a Paulé vagyok, a másik azt mondja, hogy én az Apollosé vagyok, a harmadik nagy lelki. Én a Krisztusé vagyok. Én még nagyobb vagyok mindenkinél. És ezek a csoportok voltak a gyülekezetben. És így voltak egymással. És nem volt egység. Voltak teológia problémák ebben a gyülekezetben. A teológia problémák az egyik, amit látjunk itt a 12., 13., 14. részben a lelki ajándékok kapcsolattal. És nem értettek meg, hogy miért adta az Isten a lelki ajándékokat a gyülekezetnek, és mi volt a szerepe a gyülekezetben, és hogyan kellett használni ezeket arra, hogy a gyülekezet épüljön. Ez egy teológia probléma, hogy rosszul alkalmaztak azt, amit Isten adott. Egy másik teológia probléma a 15. rész. Amikor voltak olyan emberek, akik kezdtek tanítani azt, hogy Jézus nem támadt fel a halálból. Én azt mondom, hogy az egy elég komoly teológia probléma. Mert ha mi azt mondjunk, hogy Jézus Krisztus nem támadt fel, akkor Paul azt mondja, akkor hiába való az egész. Ha nincs feltámadás, nincs egyház. Mert a Krisztus feltámadáson áll a mi hitünk. Ha Jézus Krisztus nem támad fel a halálból, Jézus halála nem volt elég a mi bűnünkért. Rengeteg probléma volt ebben a gyülekezetben. Én esetleg azt mérném mondani azt, hogy ha mi kezdenünk kutatni és keresni gyülekezeteket a mai világban, nehéz lenne találni egy olyan gyülekezet, amiben volt olyan sok probléma, mint Korintusban. Azt tudjunk, hogy nincs tökéletes gyülekezet. Nincs egy tökéletes gyülekezet a világban, és azért nincs, mert minden gyülekezet emberekből áll. És én eddig nem találkoztam tökéletes emberrel. Szóval minden gyülekezet benne vannak olyan emberek, akik nem tökéletesek. Igen, esetleg vannak olyan emberek, akik Istennel járnak, és törekednek valami másra, de nem tökéletesek. Mi nem vagyunk tökéletesek. Senki. Van egy új életünk Krisztusban, de mindig vannak küzdelmek. Itt a 12. rész most látjunk, hogy miről volt szó, pont beszél a konkrét dolgokról a 13. részben, és a 12. részben van szó a Krisztus testéről. És van szó arról, hogy a Krisztus testében vannak különböző emberek. Mi nem vagyunk egyformák. És abban a gyülekezetben, abban a Krisztus testében, akkor jól működik a test, ha mindegyik rész jól működik. Ha a keze csinál, amit a keze kell csinálni, ha a lába csinál, amit a lába kell csinálni, ha a szája csinál, amit a szája kell csinálni, ha mindegyik csinál azt, ami kell, az jó. De valahogyan ott Korintusban voltak emberek, valahogyan azt mondta, hogy de vannak olyan dolgok, ami jobb, mint mások. Vannak, és én szeretnék a jobb dolgokat csinálni. Én nem szeretnék csinálni olyasmi, ami nem a minor dolog. És ez feszültséget okozott. Egy gondolat mondom, és utána nézünk a 12. rész. Mi fontosabb? A lelki ajándékok, vagy a lelki gyümölcs? Az egyik értelem, mert azt kell mondani, hogy mind a kettő fontos. De valahogyan én azt látom, hogy ha az ember lelki állapota rossz, ő még mindig tud szolgálni a lelki ajándékaival. Én ismerem olyan lelkészek, akik azt mondok, hogy én fölmentem a szószékre, az életem semmi nem volt. És én fölmentem egy evangelizáció predikálni, és emberek megtértek. De ő tudta, hogy az ő szíve nem volt jó. Amit akarok mondani ezt, hogy mi nem tudunk hamisítani a lelki gyümölcs. Mert a lelki gyümölcs az, amit az Isten lelkje ad. És néha mi hangsúlyozunk azok a külső ajándékokat. És nagyobbra teszünk azokat, mint a gyümölcs. És valahogyan az a meggyőződésem, ha kellene választani a kettő között, és jó, hogy nem kell választani a kettő között, de ha kellene, akkor az a gyümölcs az, ami igazán fontos a mi életünkben. És valahogyan Paul ezt a gondolatmenet hoz itt a 13. részben. Amikor ő kezd beszélni arról, ami fontosabb. És ő azt mondja, hogy a szeretet fontosabb, mint az összes többi. Az első versben, ha emberek vagy angyalok nyelven szólok is. Paul azt mondja, hogy ha valaki tudna beszélni 30 nyelven, ha valaki tudna beszélni az emberek nyelveken, néha nagyon jó lenne az. Milyen előn lenne az, hogy ha valaki tud 30, 40, 50 nyelvet beszélni. Paul azt mondja, ha minden nyelvet tudnám beszélni. Ha nem csak a földi, ha lenne olyan képesem, hogy én tudnám beszélni az angyali nyelvben is. Mi nem is tudunk, hogy mi az angyali, hogy van-e egy angyali nyelv, vagy milyen az a nyelv. Paul feltételez valamit itt az angyali nyelvekkel, ami, ha én ezt tudnám csinálni, nem is gondolja komolyan, hogy tudna csinálni, de ha mégis ezt tudnám csinálni. Ha lenne ez a képességem, de ha nincs bennem a szeretet, akkor a semmi. Olyan lettem, mint egy zenger érc, vagy egy penger szimbólum. Azt kell tudni, hogy ott Korintusban, a pogán templomban, amikor ők bementek, volt ilyesmit, és azt kellett ütni, hogy felébredjen azok a pogán istenek. És azt mondja, hogy olyan vagy, mint az, ami ott van a pogán templomban, ami elvileg szól egy olyan istennek, ami nem is létezik. Ő azt mondja, hogy ha hiányzik a szeretet, akkor semmi. Folytatja. És azt mondja, ha tudnám profitálni, ha én tudnám mondani, hogy mi lesz a jövőben, ha én tudnám olyan jó tökéletesen továbbadni az Isten igéje, de ha nincs bennem a szeretet, a semmi. Ha minden titkot ismernék, milyen jó lenne. Én minden tudok. Én tudom azt, hogy pontosan Jézus Krisztus mikor fog visszajönni. Én tudom azt, hogy Isten miért tesz, amit tesz. Minden titok tudom, én tudom, hogy az az ember miért beteg. És mi tudjunk azt, hogy éppen most a gyülekezetben küzdködünk ezzel. És bennünk van, hogy miért beteg ez. Milyen jó lenne, ha én tudnám minden titok. És ha én tudnám mondani azt, hogy miért. Hogy van ez. Ha minden bölcsességgel rendelkezem. Minden bölcsesség. Én bármilyen teológiai kérdésed van, akkor én tudok válaszolni. És én tudok helyesen válaszolni, mert minden bölcsességgel rendelkezem. Feltételezi ezt, Paul tudja azt, hogy senki nem. De azt mondja, hogy ha lenne valakinek, akinek van minden hit. Van egy érdekes ószövetség történet a Jónás. Én szerintem a Jónásban volt hit, amikor ő fölszállt a hajóra és ment a másik irányba. Volt hit. Mert ő tudta azt, hogy ha ő megy Ninevába, ő tudta, hogy Isten fog érinteni az embereket. A probléma nem, a Jónással nem volt a hittel. A probléma a Jónás az, hogy nem volt szeretet benne. A Jónás nem akarta, hogy azok a pogányok megtérnek. Mert azok az emberek nem tetszik nekem. A Jónásban volt a hit. A probléma volt a szeretet. És azért ingedetlen volt, és azért rossz irányba ment. Ha ha mi mindent tudjunk, ha mi mindent ismerjünk, de hiányzik a szeretet, akkor semmik vagyunk. Én emlékszem egy időpont az életemben, amikor nagyon határozott véleményem volt arról, hogy a Biblia mit tanít a nők szerepéről. És én egy olyan helyzetben szolgáltam, ahol én, az én látásom más volt, mint a vezetők. És én kemény voltam, mert én meg voltam győzve arról az igazságról. De nem jól tettem. Azóta nem változott a véleményem, hogy mit tanít a Biblia ezen, de akkor hiányzott a szeretet az életemben. És mindegy, hogy igazam volt, legalább remélem, hogy igazam volt, kárt okoztam, mert nem volt szeretet a szívemben. Mondhatjunk, hogy az ismeret volt, de a szeretet hiányzott. És kárt okoztam. Ha mindent adom a szegényeknek, megint, senki nem fog mindent adni a szegényeknek, mert akkor hol fog aludni. Feltételezzük, ha valaki mindent csinál, mindent adna, ha valaki a testet odaadna, ha égetne a testet, ha úgy bánna az ő testével, már látjunk olyan keresztények, aki ezt csinálna. De ha nincs benne a szeretet, az nem ér semmi. Az nem ér semmi. Milyenek vagyunk? Értjünk ezt a mondani való, amit Paul mond itt a gyülekezetnek, ha igazad van, ha mindent tudsz, ha okos vagy, ha azt a szolgálat tudsz végezni, de hiányzik a szeretet. Ha hiányzik a szeretet, az nem számít semmi. A negyedik verstől kezd beszélni a szeretetről, a jellemzői. Az első dolog, amit mond, az, hogy a szeretet türelmes. Kinek volt lehetőség tanítani egy másik embert vezetni? Egy kocsit. Ez egy érdekes dolog, mert akkor látjunk, hogy valaki türelmes vagy nem. Miért olyan lassan tanul? Miért nem csinál azt, amit kell? Vagy egy szülő, amikor próbáljunk segíteni egy gyerek tanulni járni, egy éves gyerek. Türelmesek vagyunk vele? Kiabáljuk vele? Te olyan ügyetlen vagy, miért nem tudsz járni? Nem. Mi abban a helyzetben türelmes vagyunk, mert tudjunk azt, hogy ő egy éves gyerek. Nem lehet mást várni tőle. De valahogyan néha, amikor egy ember megtér, mi keresztények, mi türelmetlenek vagyunk. Mert mi azt várjunk, hogy már a következő naptól legyen minden rendben az ő életében. Ez egy nem reális elvárás. Szükség van arra, hogy mi türelmesek vagyunk egymással a gyülekezetben. Hogy nem követeljünk olyan dolgokat, ami nem reálisak. És amikor van valami, ami reális, és mégsem nem csinálja olyan, ahogyan mi várjuk, akkor is kell, hogy legyünk türelmes a testvérrel. Az a szeretet. A szeretet jóságos. Egy másik szó, ami hasonló ehhez, a szíveséges. A szeretet gyengéd. Valahogyan, amikor én gondolkodom erről a tulajdonságról, az én eszembe jön a Jucko néni. A Jucko néni egy pár évvel ezért hazament az úrhoz, de aki régóta itt van a gyülekezetben, ismertünk a Jucko néni. Az a lelkület, ami benne volt. Szerintem az a legjobb példa az a jóságra, az a szíveségre, az ahogyan ő tudta bánni emberekkel, az a gyengétséggel. Én soha sem hallottam egy durva szó kiírni az őrszán. Egy példa nekünk, hogy milyen a szeretet. Nem irigykedik. Az irigység az, amikor én azt akarom, ami a másik embernek van. A szeretet nem irigykedik. Arra a pozícióra, arra azok a lehetőségekre, az, hogy az ő helyzete jobb, mint az enyém, vagy ő többet kapott, mint engem, én nem vagyok irigy abban a helyzetben. Nem kérkedik, nem fűvalkodik föl, itt mindkettő van szó az alázatról. A szeretet nem beképzelt. A szeretet nem ragaszkodik a saját igazságához. A szeretet alázatos. És azzal az alázattal lehet békességben élni egy másik emberrel. A szeretet nem viselkedik bántóan. Nem az a kérdés, hogy az ember szándéka az volt, hogy az bántó legyen, vagy nem. Ha amit mi csináljuk bántó, az bűn. Akkor is, ha a szándékom jó volt. Mert mégse jól csináltam. Mégse volt az, hogy én kerestem az urat abban a dologban. Ha én bántam egy másik embert azzal, amit csinálok. Tavaly volt lehetőségem szolgálni egy héten, egy szervezet, a Valóháló szervezte ezt, és a 30-40 résztvevő, aki ott voltak, lényegében mind elvált ember volt. És az egyik nap a csoportban beszélgettünk. És az egyik hölgy azt mondta nekem, hogy a legnehezebb nekem az volt, amikor én elváltam a gyülekezet bántott engem. És a gyülekezet nem adta nekem a szeretet, amit kellett abban a nagyon nehéz helyzetben. Próbáljunk képzelni ezt. Valaki élveszi azt, ami a legnagyobb biztonságot adott neki az életében a társát. És utána a másik hely, ahol elvileg biztonságot kell adni neki a gyülekezet csak még egyet belerúg. És ítéljünk, és mondjuk, hogy te vagy a bűnös, te vagy a hibás, miattad van ez. És bántjunk azt az embert. Amikor ő egy olyan érzékeny helyzetben, amikor annyira szüksége van a szeretetre. Ezzel egy másodpercre nem akarok mondani azt, hogy valaki elválik, hogy ez nem bűn, nem akarok mondani azt, hogy Isten nem gyűlöli azt, aki elválik, de mégis valahogyan látnunk kell, hogy hol van a szerepe a szeretetre ebben a helyzetben. Bántjunk az embert, amikor szükség van szeretetre. Bántjunk az embert, amikor beteg, és mi azt mondjuk neki, hogy igen, tudom, hogy miért beteg vagy, mert van valami bűn az életedben. Egy beteg ember hogyan érzi maga, amikor mi ezt mondjuk neki? Mi hogyan tudjunk azt, hogy azért ő beteg? Az egy titok. Mi nem tudhatjunk azt, hogy ő azért beteg. És akkor mi kárt okozunk azt, amikor mi mondjuk azt egy beteg embernek, aki már tele van elég más problémával, amikor küzdik azzal a betegséggel. És mi azt mondjuk, hogy te vagy a hibás. Nem azt, hogy oda menjünk, és együnk sírunk vele. A szeretet nem büntet. A szeretet vigasztal. A szeretet nem keresi a maga hasznát. Az igé, amit Péter felolvasott az Isten tisztelet elején, a Filippi 4-ből, a harmadik és negyedik versben olyan világosan beszél arról, hogy az ember nem keresi a saját hasznot valamiben. A szeretet nem önző, hanem a szeretet keresi az utat, ahogyan lehet építeni és bátorítani a másik ember. A szeretet nem gerjed haragra. Ha van szeretet bennünk, mi nem fogunk haragodni, mi nem leszünk túl érzékeny, amikor valaki mond valamit nekünk, amit mi nem akarunk hallani. Mi nem fog fúlmenni a pumpa bennünk. A szeretet nem rója fel a rosszat. A gondolat itt az, amikor valaki felír valamit, hogy én kulcson adtam neki pénzt, ő tartozik nekem ennyit. És az full van írva. És az nyilván tartva. Azt, hogy mi nem rogyunk fel rosszat, azt jelenti, hogy amikor ő visszafizeti, akkor én kihúzom azt. Amikor ő bocsánatot kér, én kész vagyok megbocsátani. Isten azt mondja, hogy ő elfelejti a mi bűneinket. De valahogyan mi nem vagyunk hajlandó elfelejteni a másik ember bűnét. Amikor tanítunk a házasság gondozásban, beszélünk arról, hogy a házasságban az tönkre teszi a házasság, ha valaki azt mondja, hogy igen, de én emlékszem, amikor 8 évvel ezelőtt ezt tettél. És az ember már rendet, már bocsánatot kért attól, de a társ nem tud elfelejteni, és mindig visszahúzza. Az a gondolat itt, hogy nem rója fel a rosszat, hanem azt elengedem, azt elfelejtem, és én többet nem hozom fel azt. Isten megbocsát minket, szükség van arra, hogy mi megbocsátjuk másokat. nem örül a hamiságnak, hanem örül az igazságra. A szeretet keresi az igazat. Nem tud örülni valami, ami nem igaz. Amikor láttam, hogy valaki csinál valami, ami egy hamiság, akkor a szeretet, a hozzáállás, akkor hogy fáj a szívem. Fáj a szívem, amikor láttam valami hamiságot. Örül a szívem, amikor láttam az igazságot. A szeretet nem vak. A szeretet mindent fedez. Ha szeretem valakit, akkor az tud segíteni engem lefedni azt, ami történt a múltban. És nem visszahozni azt. A szeretet mindent hisz. A minden hiszben azt, hogy én hiszek a legjobbat a másik emberről. Én nem feltételezem a dolgokat, hogy az ember nem csinálta azt, amit megígért. Én azt mondom, biztos azért nem csinálta, mert nem szeret engem. Nem, közben jött valami mást. És próbált fölhívni engem telefonon, de nem tudta elérni. Én hiszek a legjobbat egy másik emberről. Mindent remél. Mint hívő emberek, nekünk van reménység. Van a végleges győzelem, amikor olvasunk az 1. Korintus 15. részben. És a szeretetben van reménység. A szeretet mindent eltör. Az aktív kitartás. Az 1. Korintus 15. rész, a 58. vers. Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetleneknek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjatok, hogy fáradozásatok nem hiába való az Úrban. A szeretet nem fárad el, kitart abban. De hogyan lehet ez? Hogyan tudunk szeretni? Mi a szeretet forrása? A János 1. levele, a 4. rész, 19. verstől olvasom. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvért viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvért, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptunk tőle, hogy aki szereti Isten, szeresse a testvérét is. Isten ad egy feladatot nekünk. Ő azt mond nekünk itt, hogy szeressetek egymást. De ugyanakkor ő azt mondja, hogy azért tudsz csinálni ezt, mert először Isten szeretett minket. Ha mi van bármi esély, hogy mi szeretjünk egymást, akkor vissza kell mennünk a forráshoz. A János 4. részben, a János 7. részben beszél arról, hogy a forrás Isten. Ha mi akarunk szeretni egymást, akkor vissza kell mennünk a forráshoz. És onnan kapjunk a táplálékot, amit mi tudunk adni. A Galáta 5-ben, a 22. és 23. versben van szó a lélek gyümölcséről. Az, hogy lehet az a szeretet bennem, először kell, hogy az Isten lelke bennem lakik. És hogy az én életem legyen telve a lélekkel. És akkor lesz a lélek gyümölcse bennem. Tudatos kell lennünk abban, hogy amit teszünk, az szeretetből csináljunk, vagy van esetleg valami egyéb, amit ösztönöz minket. Azt kell látnunk, hogy ami mindent csináljunk, de a szeretet nincs bennünk, akkor az nem számít semmit. De ha a szeretet bennünk van, akkor nincs korlátai, amiben, ahogyan Isten tud használni minket. Korintusban Paul útmutatást adott a gyülekezetnek, hogy hogyan kell szeretni egymást. És Paul ugyanazt az útmutatást ad nekünk, ezzel az írással, ő mutat nekünk, hogy Isten mit vár tőlünk. Szeressünk egymást. Imádkozunk. Édes Atyánk, ebben a csendben kérjünk, hogy mutass nekünk amit nem helyesen cselekedtünk a múltban. Mutass meg nekünk, amikor nem szeretetből viszonyultunk egymáshoz. Ha kell, segíts minket abban, hogy tudunk bocsánatot kérni valakitól. Taníts minket hogyan tudunk szeretni a testvért. Hogyan tudunk építeni a testvérünket. És amikor mi azt csináljunk, akkor te fogsz kapni a dicsőséget. Kérjünk, végezd a munkát a mi szívünkben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.